Kedves hallgatóm! Mózes első könyve első részének 29. versét olvassuk. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Ebből a nyilatkozatból azt feltételezem, hogy az ember először vegetáriánus volt, és csak az özönvíz után lett húsevővé. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És így történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Mózes első könyve, első rész, 30. és 31. vers. Ez vezet a fejezet végéhez, és ennél a pontnál visszatekinthetünk az egész fejezetre. Miket kell itt figyelembe vennünk? Az egyik az a tény, hogy Isten nevét itt 32-szer említik. A Biblia nem próbálja bizonyítani, hogy Isten létezik. Miért nem? Azért, mert ezt mondja. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. 14. Zsoltár, első vers. A Biblia azért készült, hogy kijelentse a lelki, vallási és megváltó igazságokat, amelyek csak hit által válhatnak a sajátunká. Itt azért van leírva az a tény, hogy Isten teremtette a világot. Ebben az első fejezetben látjuk az egységet Isten hatalma és személyisége között. Pál apostol pontosan erről írt a római levél első részének 20. versében. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Itt ezek világosan fölismerhetők. Nagyon őszintén mondom, hogy Isten a hittel láncol minket önmagához. Más igazságok is kitűnnek ebből az első fejezetből. Ez tagadja a politeizmust, mert az egy igaz Isten a teremtő. Másodszor tagadja az anyag örökkévalóságát. Az első szó ez, kezdetben. És mindennek van kezdete, barátom. Ez igaz annak ellenére is, hogy volt olyan idő, amikor a tudósok tagadták az anyag örökké valóságát. Harmadszor ez a fejezet tagadja a panteizmust. Isten mindenek előtt létezett, és különáll világától. Negyedszer tagadja a fatalizmust. Isten az ő akaratának szabadsága szerint cselekszik. Végül hadd soroljam föl az első fejezet meglepő tényeit. Rend, fejlődés, sietség, tökéletesség. A kinyilatkoztatás egyik nagy alapelve először fordul elő Mózes első könyve második fejezetében, de aztán ismételten megtalálható Isten igéjében. Itt van az ihletettség vonása. Ez az ismétlődés, vagy az újbóli bevezetés törvénye. Más szóval, Isten lelke Isten igéjének közvetítésével röviden felsorolja a nagy tényeket és igazságokat. Aztán visszatér azokhoz, és kiemel egyet-egyet a sorozatból, ami mindeneknél fontosabb, és megvilágítja, kibővíti azt a különös gondolatot. Ezt cselekszi ebben a második fejezetben, a teremtés hatodik napjával, amiről szó volt az első fejezetben. Ugyanez az alapelv látható Mózes ötödik könyvében is. Mózes ötödik könyve nem csak a törvény megismétlése, hanem inkább annak magyarázata. Ugyanígy nem csak egy, hanem négy evangélium van a kezünkben. Ismételten előfordul ez a módszer Isten igéjében. A második fejezet, amely kiemeli a teremtés hatodik napját és az ember teremtését, a szombat leírásával kezdődik. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Mózes első könyve, második rész, első, második és harmadik vers. Ne hagyjuk figyelmen kívül a szombat napjának fontosságát. Mit jelent az, hogy Isten megnyugodott az ő munkájától? Talán azt jelenti, hogy Isten elfáradt, leült pihenni a hetedik napon, és így szólt: jaj, de nehéz hetem volt. Több mint 40 órán át dolgoztam, és most pihenni akarok. Ha ezt így képzeled, akkor nagyon tévedsz. Isten megpihent munkájától. Amikor Isten befejezte hatnapos munkáját, rátekintett, és azt mondta, hogy nagyon jó, és többé semmi tennivalója sem volt. Amikor naponta hazamegyek a hivatalomból, még mindig marad munka az asztalomon. Soha sem tudok úgy leülni, hogy ezt mondhatnám: befejeztem, kész vagyok. De Isten így tett. A hatodik nap után megpihent a hetedik napon, mert munkáját elvégezte. Ez az egyik nagy lelki igazság ebben a részben. A zsidókhoz írt levél elmondja, hogy a hívők belépnek a nyugalomba, vagyis belépünk az ő szabbatjába, belépünk az ő tökéletes megváltásába. Ő 2000 évvel ezelőtt meghalt a kereszten, érted és értem, és megváltást ajánl nekünk, amelybe beléphetünk. Pál ezt írhatja: mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Barátom, még a kis ujjamat sem emelem föl azért, hogy üdvözüljek. Jézus mindent elvégzett értem. Mindent megfizetett, amivel tartoztam. A bűn szennyét lemosta rólam, és olyan fehér lettem, mint a hó. Nyilvánvalóan ebben az óriási világmindenségben, ahol élünk, már évmilliárdok múltak el, de valami történt a földdel és a teremtett világ nagy részével. Ennek következtében Isten belépett a világba, Isten lelke lebegett a mélység színén, és a káoszból előállt a kozmosz. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta. Mózes első könyve, 2. rész, 4. vers. A története szó azt jelenti valójában, hogy családjai. A Mózes első könyve nem csak a kezdetek, hanem a családok könyve is. Ezek a menny és a föld családjai. Amikor megteremtette azokat Isten, azon a napon, amikor az Úristen a földet és a mennyet alkotta. Még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Mózes első könyve, második rész, 5. és 6. vers. Ez mind jóval azelőtt történt, hogy az ember megjelent a földön, és most kezdjük fölfedezni az első fejezetben elrejtett isteni célt. Az első fejezetben Isten előkészíti az ember otthonát, amelyet majd létrehoz. Isten most készül arra, hogy az embert abba az otthonba vigye, amelyet neki készít. Az első fejezetben láttuk, hogy semmi sem volt, és aztán létrejött a szervetlenek világa. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A teremtés következő lépésében Isten megalkotta a szervesek világát, vagyis megteremtette az életet. Ezt látjuk a 21. versben, amely leírja, hogy Isten megteremtette a nagy vízi lényeket és az állati életet. Megteremtette az állatokat, de nyilvánvalóan a növényi életet nem pusztította el, és az újbóli teremtés idején a mag már benne volt a földben. Nem akarok nagyon dogmatikusan szólni, de úgy tűnik, hogy itt erre történik utalás. Isten nagyon keveset mond ezzel kapcsolatban. Aztán a teremtésben az ember a következő lépés. Nincs természetes átmenet, és az evolúció nem hidalhatja át a szakadékot, ami elvinne minket a Homo sapiens földön való megjelenéséhez. A föld tehát felkészült az ember fogadására. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. Mózes első könyve, 2. rész, 7. vers. Ezzel a módszerrel teremtette Isten az embert, és erről megint korlátozott kijelentést kapunk Istentől. Fizikailag az ember a földből származik. Nagyon érdekes, hogy a testünk körülbelül 15 vagy 16 kémiai elem együttese. Ugyanezek a kémiai elemek vannak a talajban is. Az ember fizikai része a földporából származik. Ha kifőznék belőlünk a különböző kémiai elemeket, amelyekből állunk, akkor nagyon keveset érnénk. Azt szoktam mondani, hogy körülbelül 500 forintot érünk, de az infláció ezt a számot egy kicsit megemeli. Ez a mi fizikai testünk anyagának az értéke, mert a föld porából származtunk. De az ember több a pornál. Fizikailag ugyan por, és porrá lesz ismét, de lelke Istenhez megy. Miért? Mert Isten az élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Isten adta az életet az embernek, ami fizikai vagy pszichológiai, és aztán adta neki az életet, ami lelki. Más szóval, az ember csodálatos kapcsolatba lépett a Teremtővel. Képes arra, hogy Istennel társalogjon. Ez különbözteti meg az embert az összes más élőlénytől, amik a világ mindenségben vannak, amennyire tudom. Természetesen vannak angyalok, de nagyon keveset tudunk róluk. A teista evolúcionista azt mondja, hogy az ember eddig a pontig fejlődött, és ettől kezdve Isten kezdett munkálkodni az evolúciónak ezen a termékén. De bármilyen evolúcionista elmélet sem tudja megmagyarázni az emberi beszédet. Nem tudja levezetni az emberi lelkiismeretet, és nem tudja értelmezni az emberi személyiséget. Ezen a három területen az evolúciónak nehézségei vannak. Nagyon könnyű az ember csontjait összehasonlítani bizonyos emberszabású lénnyel, talán egy majommal vagy lóval. Meglepők a hasonlóságok, ebben biztos vagyok, és mégis nagyok a különbségek is. Elvárható, hogy legyenek hasonlóságok, mert ezek a lények is ugyanabban a környezetben élnek, amelyben az emberek mozognak. Természetesen a keretnek ugyanannak kell lennie. Például nagyon döbbenetes a hasonlóság a Ford gépkocsi külseje és a Chevrolet autó külseje között, de jó, ha nem nagyon hangoztatjuk ezt, mert azt mondják majd, hogy óriási a különbség a kettő között. Mégis döbbenetes hasonlóságok vannak, amikor a külsejüket nézzük. Pedig ezek olyan szerkezetek, amelyeknek négy kerekük van egy-egy sarkon, és bizonyos mértékben téglalap alakúak. Miért? Mert a Ford és a Chevrolet majd dugóba kerül délután 5 órakor az autópályán. A kocsinak egyensúlyban kell lennie, és a motornak kell mozgatnia. Tehát ezek hasonlóságok, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanabból a gyárból származtak. Úgy érzem, hogy ilyen túlzással lehet beszélni az ember és az egyéb élőlények közti hasonlóságokról. Az ember mégis más teremtmény. Isten az élet leheletét lehelte az orrába, és az ember élőlénnyé lett. Az ember félelmetesen és csodálatosan teremtetett, és ezt sohasem szabad elfelejtenünk. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Mózes első könyve, 2. rész, 8. vers. Nem mondhatom meg neked, hogy hol van az Éden kertje. Biztos vagyok benne, hogy valahol a Tigris és az Eufrátesz völgyében, lényegében talán az egész völgyben. Eredetileg a völgy nagyon termékeny terület volt, és még ma is az. Része a termékeny félholdnak. Valamikor azon a területen lakók nem ültettek még gabonát sem, csak egyszerűen learadták, mert a gabona magától nőtt. Valószínűleg az a terület lesz egy napon ismét a föld középpontja. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Mózes első könyve, 2. rész, 9. vers. Ezek különös fák, amiket határozottan megemlít az ige. Az élet fája, és a jó és a rossz tudásának fája. Nem sokat tudok ezekről mondani, mert ilyenek már nem léteznek, eltűntek a föld színéről. Az Úristen sarjasztott mindenféle fát, és a fák, ahogy megfigyelheted, kellemes alakúak, és eledelt adók voltak. Szépség volt bennük, és megvolt a gyakorlati hasznuk. Ez a kettő egyesült a fákban. Talán hasonlíthatjuk ezt ahhoz, mint amikor elmegyünk egy bútorüzletbe, és az elárusító ezt mondja: ez a bútor darab nagyon gyönyörű, de ugyanakkor igen hasznos is. Ez a lényeges az édenkertben. Vannak benne gyönyörű fák, és ugyanakkor hasznosak is. Lényegében nagyon gyakorlatiak, mert hasznos a gyümölcsük. Ezen a földön még mindig látható a természet szépsége. Az ember bukását követő átok ellenére, mivel töviset és bogáncsot terem, a föld még mindig nagyon szép. Emlékszem arra, amikor először láttam a Maui szigetén a Hana nevű helyet, a Hawaii szigetcsoport egyikén. Nagyon nehéz odajutni, de amint haladtunk az úton, életemben még sohasem láttam olyan mesés, fantasztikus és csodálatos növényzetet. Túl van azon, hogy leírhatnám. Bizonyos kanyar után egy nagyon látványos helyre érkeztünk. Letekinthettünk a tengerpartra, és láttunk egy kis félszigetet kitüremleni. Ott voltak a kókuszdiófák, a papajafák, a hibiszkusz, a banán, a bambusz, és a kókuszdiófák között volt egy kis templom, amelyet a misszionáriusok építettek. Csak gyönyörködni tudtunk e látványban. Amint ott álltunk, megkértük a csoport tagjait, hogy álljanak meg, hajtsák meg a fejüket imádkozásra, és csoportunk egyik tagja imádságban vezetett minket a Teremtő elé. Nagy kiváltságnak tartottuk, hogy arra a helyre mehettünk. Az édenkertjének gyönyörű helynek kellett lennie. Imádkozzunk! Csodállak téged, Istenem, a teremtett világban. Köszönöm, hogy ezt mind az ember lába alá vetetted. Könyörülj rajtunk, hogy ajándékaidat dicsőségedre használjuk. Ámen.